Igen, ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs ittszer a végén. Ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Hey, jó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap City keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek. Hadd kezdjem egy nagyon-nagyon fontos észrevétellel. Megnéztem, ne kérdezzetek, hogy miért, de The Bones Highland idei meccseit, és én nem emlékszem ilyen, hogy valaki ennyire brutálisan hot and cold játékos lett volna. Kiírtam konkrétan december és január, tehát ugye ez már több mint egy hónap, bőven több mint egy hónap. Nincs ilyen a meccs, hogy gyakorlatilag, ahol 30%-ban, tehát 30 és 40% között triplázik, csak olyan, ahol 20% vagy még kevesebb, vagy 40, vagy akár még több, 50-60%. És összesen az egész szezonban van 3 olyan meccs, ahol ilyen 30% környékén triplázik. Van 8 darab olyan, ahol 0 és 10% között, és van 12 olyan, ahol 50%-kal, vagy 50% felett triplázik. Tehát gyakorlatilag ő Mr. Hot and Cold, úgyhogy ezzel a nem annyira fontos, de szerintem érdekes fun fact-tel indítottam a mai adást.
Hát kíváncsi vagyok, hogy az ő neve esetleg valamilyen formában előkerül-e a mai adásban, de most szintén hagyományt indítunk, ugye tavaly már elkezdtük azt, hogy az új évet megnézzük a top 10 sztorikkal, most pedig hát igazából azt el kell, hogy mondjam, hogy egészen konkrétan a Ringer egyik epizódjából vettem az ötletet, megpróbálunk hát 2023-as hattékeket, vagyis top jóslatokat mondani. Nagyon fontos megkülönböztetni, hogy ez nem a hot predictions adásunknak valami folytatása, se nem fogjuk pontozni a dolgokat, és nem is olyan dolgokat próbálunk majd most felhozni, amelyek valószínűtlenek, kissé vagy nagyon, hanem inkább hattékek, tehát úgymond nehezen eldönthető kérdésekben jóslunk, vagy esetleg ahol mi meglepetés szimatolunk, de reálisnak látjuk, ilyesmi. A hattéket most ennél jobban is biztos lehetne fordítani, de a lényeget azt gondolom értitek, kedves hallgatók, és mind a ketten hoztunk elvileg 10-et, bár lehet, hogy lesz átfedés, hoztam én pluszokat is, de ami igazán nagy hatással volt rám a Ringer epizódban, és én szerintem ezzel is kezdhetjük az adást, hogy az első dolog, amit bemondtak, hogy ami tényleg úgy oda akarták rakni az elejét, az az volt, hogy Karl Anthony Towns-t elcseréli a Minnesota Timberwolves 2023-ban, és én végül nem raktam be ezt a tízembe, mert nem gondolom, hogy ez az az év, szerintem az talán inkább a jövő év, de beszéljünk azért erről ilyen kezdeti felvetésnek, Zoli, mert a Minnesota Timberwolves nagyon úgy néz ki, hogy nem működik, és ugye a fő kérdés, és ez inkább egy filozofikus kérdés, hogy meddig lehet vagy szabad kísérletezni, és mikor látod be azt, hogy ez nem működik, mert én azt gondolom, hogy van egy olyan edzőjük, aki az elmúlt másfél-két évben azt mutatta meg, hogy ő nagyon jó edző, hogy ő sok mindent össze tud rakni, tehát itt nem az lesz, mint mondjuk Fogelnél volt, hogy akkor az első dominó, aki kidől, az az edző, hanem azt gondolom, hogy itt valóban, hogyha ez nem működik, akkor a játékos keretbe nyúlnak majd bele.
Nagyon valószínű, hogy a végén kezdjem. Én se gondolom azt, hogy innentől most a következő lépés az, hogy lecserélik az edzőt, akit egyébként nagyon kedvelnek, és mondhatom, hogy mi is kedvelünk, és nem gondoljuk azt, hogy ő lenne a legnagyobb hiba. Kivéve persze akkor, nem tudom, erről nem olvastam infokat annó, hogy mekkora impactja volt a cserében, mennyire vették ki a kezéből. Ha mondjuk ő szerette volna ezt összehozni, akkor nyilván azért a felelősség felmerül, de akkor sem őt fogják szerintem sem elővenni, hanem innen előrefele úgy vezethet út, hogy akár kicsit visszalépünk, és értékre váltjuk azt a játékost, akit én egyébként már évekkel ezelőtt értékre váltottam volna, és akkor valószínűleg a csúcsán volt ez az érték. Most már biztosan nem fogsz annyit kapni érte, de nagyon-nagyon sokat kaphatsz még mindig.
Igen, Karl Anthony Towns elcserélése több okból is várhat egyébként 2024-ig. Az egyik ok az, hogy ma szerződése az még bőven tart, úgyhogy azzal nincsen gond, de a másik ok az pedig az, hogy szerintem vannak bizonyos csapatok, akik évek óta vadásznak egy sztárra, és még nem kapták meg, ilyen főleg a New York Knicks jut eszembe. Szerintem a New York 2023-ban nem tud majd más sztárért cserélni, tehát az lehet, hogy a 2024-es trade deadline-nál is elegendő lesz, de nem lepődnék meg, ha Karl Anthony Towns New Yorkba kötne ki egészen konkrétan. sok okom van rá, hogy ezt mondjam, de az egyik az, hogy a New York gond nélkül tud jó csomagot adni, a másik pedig az, hogy ők nagyon régóta kergetik azt az All-NBA játékost. Most tekintsünk el attól, hogy rendben egy szezonban az lett, nem azt akarom mondani, hogy az volt, de az lett, és a Minnesota Timberwolvesnak pedig igazából kell egy négyes, akármilyen is az, és rendőr szerződése rövidebb, szóval valamennyire adná magát egyébként ezen két játékos cseréje, aztán majd meglátjuk, hogy ez az elmélet mennyire bizonyul jónak, de az is tuti, hogy a két magasos felállás az, ami nem működik Minnesotában, tehát ugye beszéltünk a védekezésükről az overreactionben, hogy van egy védekezésük, amikor Gobert fel van a pályán, és van egy, amikor ő nincs, és csak Karl Anthony Towns van fent, ezt úgy tűnik, hogy nem lehet így csinálni. És érdekes, hogy azért jó pár csapatnál a két magasos hát védekezés az működik, és nézzük meg a Cleveland Cavaliers például, de azért ott mind a két magas, azt mondanám, mozgékonyabb, vagy legalábbis hiába mozgékony Karl Anthony Towns, hogyha ennyire rossz védő a periméteren is, és bent is. Úgyhogy ja, azért ehhez kell egy bizonyos ilyen, nem is tudom, játékos típus, hogy ezt működésre bírd ezt a rendszert. Na hát akkor ezzel a felvetéssel, de még a top 10-emet továbbra sem megbolygatva, Zoli, neked mi lenne az első ilyen top jóslatod 2023-ra?
Top jóslat. Azon gondolkodtam, ugye beszélgettük az adás előtt, hogy milyen tippeket hozzunk. Nem feltétlenül hot take, de azért nem is feltétlenül mindenki által várt dolog. Ilyesmit próbáltunk vadászni, és én nem mondom azt, hogy a Denver Nuggets bajnok lesz, de hogyha megnézzük most az esélyeket és az odds-okat, akkor szerintem az egyik legjobb potenciális fogadási opció jelen pillanatban, ugyanis hogyha megnézzük, nincsen gyakorlatilag benne a legtöbb helyen a legjobban várt 5 esélyes között. És egyébként az érdekes bennük, hogy lehet lukakat találni az idei teljesítményekben is, ugye az összvédekezésük például rossz, de hogyha megnézitek az advanced statokat és a line-upokat, akkor látjátok, hogy mennyire brutálisan jól működik a kezdő, többféle variációban is, és ugye a rájátszásban majd picit lerövidülnek a rotációk, és ha esetleg fel tudom képíteni valakit, és egészségesek lesznek ugye nyilván, akkor szerintem ez egy borzasztóan veszélyes csapat lehet, és akár ilyen igazi contender státusz is. Az is segíti ezt a tippemet, hogy nyugaton jelen pillanatban nincsen egyszerűen kiemelkedő csapat, szerintem bárki verhető. Ugyanezt fogom mondani a Warriorsra is, hogyha mit tudom én, az utolsó 20 meccsükben megnyernek majd 17-et, és esetleg a negyedik helyen mennek be a playoffba. Nyilvánvalóan lehet majd esetleg akkor őket mondjuk mindenki felé emelni egy picit, biztos sokan meg is tennék, de én abszolút úgy látom, hogy minden csapatban bele lehet kötni egy kicsit nyugaton, és a Nuggets talentben és azt is mondhatom, hogy tapasztalatban is egy nagyon erős kombinációt tud majd szerintem kiküldeni a pályára, és meg tudják bontani azokat a kérdéses line-upokat is, és kicsit hatékonyabbá tenni, ahol túl sok olyan játékos van egyszer a pályán, aki ugye nem nagyon tud védekezni. Bár egyébként itt is egy fontos szempont lehet, hogy Michael Porter Jr. idén kifejezetten jól védekezik, és amikor pályán van, akkor nem annyira rossz a Nuggets védekezése, nem esik szét.
Mármint magához képest kifejezetten jól, azért szerintem ne essünk át a ló másik oldalára.
Nem, elvileg, hogyha Adams-otokat is megnézzük, ott is jó. Tehát a idén elvileg mindenféle statban relatív, nyilván nem azt mondom persze, hogy évvédője díj, de nagyon jól használja a hosszát, jól mozgatja a lábait, és megy, és hajt, amit eddig soha nem láttunk rajta. Neki azért elképesztő fizikai adottságai vannak, tehát ha nála tényleg annyi megtörténik, hogy lábbal megpróbálja lekövetni és védeni a kisebb embereket, az már egy hatalmas fegyvertény lehet. Nyilván ez azt is jelentheti természetesen, hogy nagyobb esélye megsérül majd, ugye, hogyha hajt védekezésben, de itt szerintem mindenki tudja Nuggetsnél is, hogy a play-offban jobban kell majd védekezniük, és amit én láttam tőlük idén a rangadókon időnként, akkor tényleg oda tették magukat és összeálltak, az nagyon-nagyon biztató, úgyhogy ez lenne az egyik ilyen. Nem feltétlenül.
Azért nevesíts, legyen ez egy jóslat. Mi ez egy
jó, akkor mondjuk azt mondom, hogy döntőbe jutnak. Lehet, hogy ott kikapnak, de akkor azt mondom, hogy döntőbe jutnak egy cíden.
Gyorsan megnéztem az EPM-et, Michael Porter Jr. a harmadik legjobb a Denverbe, ez is csak 0-0-ás EPM, tehát, hogy olyan neutrális védőnek tekinti, és csak Jokic és Gordon van egyébként pluszban, ami jól mutatja. Azért
alátámasztja, amit mondtam nagyjából.
Igen, jól mutatja, hogy a Denver összvédekezése egyelőre katasztrófa, és azt is, hogy Michael Porter Jr. fejlődött.
Egyébként a kezdőnek nem olyan rossz a védekezése, az a baj, hogy a pad az gyakorlatilag egy egy azonnali mínusz 10, de gyakorlatilag így, tehát...
Bocs, csak mert ez a mínusz 10-től most picit vonatkoztassunk el, mert az EPM az nem így mér, hanem Bones Highlandet ki akarom emelni, neki van egy mínusz 4,5-ös EPM-je védekezésben, ami így a liga legrosszabb kategória, de ilyen mélyen. Az a liga legeslegalja, csak hogy egy példát mondjunk.
Igen, Bones nem egy zseni a védő oldalon. Azt tudom, hogy például december 22-e is statot néztem, hogy az ott az eltelt pár nap, de például az a line-up, amiben Murray volt benne Brown-nal és KCP-vel és Jokic és Gordon, annak egy ilyen 101-es defensive ratingje volt, ami például torony magasan nyerni a ligát idén. Nyilván nem olyan nagyon-nagyon extra sok játékperc volt akkor még, meg ugye ez december 22. Ahogy így keresgéltem a statokat és a line-up statokat is néztem, ma ugye a kombinációs line-upokat, valószínűleg azóta azért ez leromlott, de ez is, amit találtam, hogy december 22-ig, ami azért nagyon régen nem volt, két hete volt, ugye kb. Két hete.
Igen, jó tudni, hogy van egy jó védekező line-upjuk, azért azt lehet majd használni.
Nyilván a pad az olyan, amilyen, tehát az nehéz, nem egy ilyen tuti tipre várunk ma, mert egyébként olyan lehet, hogy nem is nagyon lehet. Még a Celtics-es tudom feltétlenül azt mondani, hogy biztos be fog menni keleten.
Hát nem, én akkor el is kezdeném. Az én első top jóslatom az az, hogy, és szerintem ez valamennyire meglepő lehet, de azt gondolom, hogy most, ha keletre ránézünk, akkor nyilván van 5 kiemelkedő csapat. De ebből az 5-ből mindenki 3-ról beszél majd. Ez a 3 a Bucks, a Celtics és a Nets lesz. Én ehhez képest azt állítom, hogy vagy a Cavs, vagy a Philly keleti konferencia döntőt játszik. Na most, hogy mire alapozom ezt, mert a Bucksból is, hogyha teljesen kiegészülnek, kinézünk egyfajta dominanciát, a Celticsből szintén, még akkor is, hogyha most volt egy időszak, amikor botladoztak, a Nets pedig éppen most futott egy egészen fantasztikusat. Én nem gondolom, hogy a legerősebb sorsolás mellett, de ettől függetlenül le a kalappal. Nagyon érdekes módon von jelenleg talán évegyzője lenne, ami soha nem fordult még elő egyébként interim coach-sal, csak úgy mellesleg, úgyhogy ezt a vonalat is érdemes lesz nézni, csak én úgy látom, hogy a Cavs-be meg a Philly-be van a legnagyobb, még nem látott potenciál a playoff-ra. Nyilván a Philly-nél vagyok óvatosabb, ott Dark Rivers miatt óvatos vagyok, de a Philly-t azt gyakorlatilag még nem láttuk úgy együtt, hogy Maxi a sérülése óta ugye, bár már visszatér, de nem játszik még jól, hogy itt minden működjön, azt még nem láttuk, viszont szerintem minden esélyünk megvan rá, hogy ez összecsiszolódjon, hiszen azért ez nem a régi csapat, itt most tényleg komoly cserélődések voltak, cserébe viszont Melton és Milton, ugye a riporterek álmapáros, tök jól működik, és el tudom képzelni azt, hogy egy nagyon jó rotációja lesz a playoffban a Philly-nek. A Cavs az még érdekesebb, bennük bízok, hogyha már ez a jóslat be kell, hogy jöjjön, mert hogyha belegondoltak, akkor őnáluk is hasonló a probléma, mint a Denvernél, hogy azért padjuk az nem nagyon van, viszont teljesen egyértelmű, hogyha leszűkül a rotáció, akkor itt folyamatosan vagy Mitchell, vagy Garland pályán lesz. És szerintem ez generál majd annyi támadó játékot, hogy az ő elit védekezésük mellett, ami várhatóan a playoffba is meg kell, hogy állja a helyét, egy nagyon komoly playoff csapatot eredményezhet. Ehhez hozzájön az, hogy ők még a hármas posztra, ami kicsit lyukas, cserélhetnek is. És ezt a változást is érdemes beleszámolni, amikor azt mondom, hogy vagy a Cavs, vagy a Philly keleti konferencia döntőbe megy, miközben azért nyilván a Netsnél, a Celticsnél és a Bucksnál is, ahogy te is ugye említetted a Celticset, de mind a három csapatot megemlíteném, igenis van miből belekötni. Úgyhogy egy ilyet bejóslok. Szerintem ez volt eddig a legbátrabb.
Legyünk őszintén, azért a Netszet nem is lenne most még pofánk azért bejósolni, mert én sem beszéltem róluk olyan nagyon-nagyon pozitívan kedvezően az elmúlt években, és ugye te még kritikusabb voltál is a teljes joggal, és hogyha hirtelen egyből nyomnánk egy pár fordulást erre a valóban szép egyébként 10 pluszos győzelmi sorozatra, ami ugye nemrég megszakott, azért az, na, ennyire nem. Még egy picit mutassanak.
Abszolút így van.
Egyébként ezt említett egy érdekesség, amit mondtál, hogy ugye évedzője, hogy von megnyerheti, totál nem ide tartozik, csak most erről eszembe jutott, amikor ugye Duke Walterra még úgy gondolkodtunk, mint egy jövőbeni zseniális edző, amikor valami 21-0, vagy 20-0, vagy nem tudom, valami ilyen mérlegel kezdte Warriorsnál, ugye a 15-16-os szezont, amikor szegény Körnek szétment a háta, és ezzel kapcsolatban még egy érdekesség, hogy Kör végül úgy nyerte meg azt az év edzője díjat egyébként, hogy azt hiszem még a meccsek felén sem ő volt az edző, abban a szezonban. Nyilván a hátulról, a színfalak mögülről azért osztotta az észt Waltonnak is, de egyébként megkérte ő akkor az NBA-t, hogy hivatalosan számítsanak azok a győzelmek ugye Luke Waltonhoz, és erre nem volt hajlandó az NBA, úgyhogy ez egy nagyon érdekes dolog volt, és egyébként így is kapott Walton komoly szavazatokat az évedzője díjnál, első helyet nem, ugye ez körtoronyosan elvitte nyilván a 73 győzelmes szezon miatt, de ha jól emlékszem, Waltonnak volt ilyen második helyes szavazata is, meg harmadik helyes szavazata, úgyhogy ez érdekes.
Tök kemény amúgy.
Innen azért látszik, hogy egy MVP ugye, ha már 15 meccset kihagysz, akkor vége az MVP esélyeidnek. Évedzője díjnál azért, főleg nem árt nyilván, hogyha nyersz 73 meccset, de ott kihagyhatod akár több, mint a meccsek felét is, és úgyis megkapod.
Igen, én csak annyit akartam mondani, hogy azért utálom azóta is ezt a narratívát, ami ezt körüllengi, hogy ugye nyilvánvalóan kör által felépített rendszer, nem kellett nagyon hozzányúlni, mégis van, aki azt mondja, hogy lám-lám az egyző mégse ér olyan sokat, mert hát ez a csapat magától is ment, nem magától ment, hanem körtől, és természetesen azok a játékosok ezt a rendszert ki tudták maxolni, mert rájuk lett írva, de pont von példája meg azt mutatja, hogy lám-lám mennyi sokat számít az egyző.
Itt meg hozzá kell azt tennem, és akkor tényleg utána az edző kérdést szerintem abba adjuk be, lehet, hogy lesz még edzővel kapcsolatos jósat is, hogy Nash-nek, mintha a legelejétől nem adtak volna semmi esélyt. Tehát amikor Kári lenyilatkozta azt az elején, hogy hát nem is tekintek úgy magunkra, hogy van edzőnk. Mi van?
Ja.
És akkor mondja, hogy hát lehetne Kédi az edző, lehetnék én az edző. Mi van? Miről beszélsz? Ebbe ment bele Nash, és pont az emlegetett kör egyébként elmondta a Nash kirúgásán, hogy semmelyikük nem végzett volna jobb munkát, és ugyanebben a helyzetben lennének. És Von nem ugyanebben a helyzetben van, de garantálom neked, hogy Vonhoz nem is úgy állnak hozzá játékosok, mint ahogy Nash-hez álltak.
Az nem volna fair.
Nem rossz, nem rossz. Majd a Von le cseréről lehet mondani, ugye Maja Gyuri barátunk írt a csetán, hogy nem Von le az értelmében.
Igen. Ezt a poént én már elsütöttem az első évadunkban a Keleten-nyugatonban, úgyhogy ezt már akkor réges-rég levédettem, viszont te meg mondd kérlek a második topjóslatodat 2023-ra.
Nagyon tetszett egyébként gyorsan reagálva a Cleveland vagy a Sixers, és nyilván azért is mered őket bemondani, mert nagyon jó védőcsapatuk eddig. Én azt mondom, és ez picit egyébként, nem tudom, meglepetés lesz vagy nem, de úgy azt mondom, hogy végül oda fogják adni Jason Tatumnak az MVP díjat, annak ellenére, hogy most nagyon úgy néz ki, ugye, hogy a két szerb származás és ugye egy ténylegesen szerb, illetve hogy a másik szlovén barátunk a fő esélyes, de úgy érzem, hogy díjazni akarják majd azt, hogy valószínűleg a Celticsnek lesz a legjobb mérlege az NBA-ben, és azért őt mondom, nem fogok sírni miatta, de ha megtörténik, akkor azért valószínűleg, ha így haladnak tovább a dolgok, elmondom majd, hogy részben megérdemelt, mert nyilván nagyon jók az átlagai, de úgy érzem, hogy voltak jobb játékosok nálam az alapszakaszban, de ennek ellenére így érzem, hogy ez a legvalószínűbb esetőség most, hogy végül meg fogja kapni.
Ez egy nagyon érdekes téma. Már csak azért is, mert például Nate Duncanék most kijöttek a díjas műsorukkal, ugye minden hónap elején van, és teljesen egyetértettek azzal a sorrenddel, amit én korábban bemondtam, ugye még valamelyik évvégi adásban, mi szerint a két szláv után most már Durant jön, aztán Embiid, és akkor utána Tatum, Antetokounmpo, esetleg Anthony Davis, függően attól, hogy mennyire nézzük, hogy mennyit játszott. Azért azt gondolom, hogy szakmailag ez indokolható, ez a sorrend. Tatum egy hatékony és jó, sőt, kiválóan hatékony, kiváló scorer. Akikkel összehasonlítjuk, azoknak egyszerűen sokkal nagyobb ráhatásuk van a csapatuk játékára, és Tatum ugyan jó védő, de nem extra, vagy nem a csapat legjobb védője, és ráadásul a Celtics idén nem is védekezik annyira jól, szóval most még ezt sem igazán lehet felhozni, miközben Embiid, hogyha megnézitek, akkor a Philly-nek a top 5-ös védőcsapatában ki az, aki úgy igazán jó védő, Embiid-es Tucker, és kész. Szóval, hogy...
Embiid elég komoly bounce back szezonfilm, ami a védekezést illeti, tavaly brutálisan gyenge volt.
Hát inkább elengedte, fogalmazunk úgy, igen.
Elengedte, abszolút, igen. De idén eddig nagyon-nagyon jó tényleg. Tekje van, hogy egyszerűen úgy néz ki, hogy mindegy, hogy mennyire jó valaki, mindig egy kicsivel jobb, és nyilván nem segít, hogy ki kell ülnie időnként ezeket a meccseket, tehát ugye az availability, ahogy mondják kint, az a fél siker, nem csak úgy egyébként egy csapat impactjénél, meg mérlegénél, hanem az ilyen díjaknál is. Sajnos ahhoz lehet, hogy ő neki még a jobb szezonjában is ugye ilyen 60 plusz 70-hez közeledő meccset tud játszani, de az a 15 kiült meccs, az is már ilyenkor azt jelenti, hogy sajnos nem valószínű, hogy megkapja.
Igen.
Na, de most egyébként neki nagyon örülnék, és,
igen.
És megérdemeltebbnek tartanám valahol valamilyen szinten, ha csak a sportszakmai részt nézzük, mint mondjuk Tatumnál, de részemről az ára gondolat, hogy hogy azért mennyivel jobb jelölt még egy Jason Tatum, mondjuk például egy Derrick Rose-nál, nem megbántva így retrospektíve Rose, vagy egy AI-nál. Tehát itt azért nem olyan szintről beszélünk, hogy tényleg döngetnénk az ajtókat, igazságért kiáltva, de vannak jobb jelöltek.
Így van, viszont én is úgy gondolom, hogy ez nem egy rossz take, már csak azért sem, mert szerintem alig várják, hogy egy amerikai játékosnak odaadhassák. Rengeteg szakíró lesz így ezzel. És ha belgondoltok, mindenki, akit felsoroltunk, az nem amerikai, Curry pedig nem lesz elég jó a csapat mérleg, bár ha még innen esetleg megfordítja a szezont a Warriors, azért még nincsen túl
sok
későn.
Kiagyott meccs most inkább, tehát de most igen. Nagyon sokat ki kellett ülni, igen.
Igen, most pedig ezek a kiagyott meccsek. Morant nem lesz elég jó egyszerűen statisztikailag, bár...
Még nem elég jó. Igen.
Nyilván Morant egy egészen jó playmaker, például jóval jobb, mint Tatum. Ennek ellenére az a hatékonyság, ami mondjuk felmehet még egy 57-58% TS-re, azt szerintem ki fogja venni a kezéből még, hogy ő legyen az amerikai hős, és Zion van még itt, viszont hogyha a New Orleans Pelicans megnyerné a ligát, tehát nem azt mondom, hogy nyugatot, hanem az egész ligát, akkor szerintem pont ugyanolyan megfontolásból, mint ahogy Tatummal kapcsolatban mondtad, Zion is elég komolyan fel fog merülni itt.
Zionnál igen, hogy a narratíva nyilván ott lehet, mert őt is nagyon szeretnék, tehát ha van most három potenciális USA népi hős, akkor az nyilván tudjuk, hogy ki ez a három, ugye Jason Tatum, Zion Williamson,
és
ugye Ja Morant, igen. Tatum nyilván közel van, már most relatíve ugye a tűzhöz, és Zion is közel kerülhet, hogyha, ahogy mondtad, megnyeri a Pelsz nyugatot. Én nem látom azt, hogy megnyerik, meg azt sem látom, hogy Zionnál is az, hogy ő elegendő meccset játszom, mert én is őt szintén úgy látom, mint egy olyan játékos, olyan NBA-szerű. Tehát, hogy a legjobb szezonja is azért egy olyan, hát olyan 15 meccset ki fog ülni, és ugye ez már most is azért valamilyen szinten elkezdődött. De ha tud játszani mondjuk 73-4-5 meccsen, és megnyerik nyugatot, akkor lehet, hogy be tud kavarni a végére, bár ugye a szezon felénél vagyunk pont, és elég komoly előnye van a többieknek jelen pillanatban szerintem még vele szemben.
Abszolút egyetértek. Hagy mondjak el, most a 8. helyre írtam fel, de ugye itt azért nem igazán van sorrend, úgyhogy hagy hozzam én akkor azt, hogy megvan a top 2 nyugaton, mert most már beszéltünk a Grizzlies-ről is érintőlegesen, a Denverről, nem csak érintőlegesen, és most a Pelicansről is, tehát az adás felvételének a pillanatában éppen hogy csak, de a Denver és a Grizzlies közösen vezeti nyugatot. És ezért gondolom ezt egy hot take-nek, mert ott van a nyomukban két csapat, de ennek ellenére azt hiszem, hogy megvan a top 2 nyugaton. Szerintem ez a két gárda fog tudni az alapszakaszban kiemelkedni, és ha nem is domináns teljesítmény nyújtani, mert most, hogyha megnézzük a számokat, akkor például itt ugye egész nyugaton a Grizzliesnek van a legjobb net ratingje, de az is csak plusz 5, ami messze van a dominánstól.
Nem nagyon lesz itt 60 győzelmes, csak
nem,
úgy néz
ki. Nem lesz, és a Pelicans egyébként 4,7, tehát nem a Denver a másik viszonylag dominánsabb, ők csak plusz 2,7. Ennek ellenére azt gondolom, hogy az alapszakaszban egy ilyen megbízható, mindig megverem a kis csapatokat, ami...
A hazai pályáig brutálisan erős, mint a Warriorsnak, tehát a két legerősebb hazai pálya. Torony magasan nyugaton az a Denver és a Warriors.
Igen. Egyébként a Grizzlies is ide tartozik, ugye? Tehát, hogy ez a három, és akkor ezzel igen, már is tudunk indokolni. Nem is fűznék sokat ehhez hozzá, talán csak azt, hogy New Orleans Pelicans-t ennyire azért nem hiszem el, de innen már nem csodálkoznék, a top 4-be lennének, és a Dallas Mavericksnek ezt a futását szerintem setesején nem hittük el úgy, hogy na akkor itt most valami elit csapat van éppen kibontakozóban.
Nem, hát ahogy nyertek, amit gyakorlatilag Doncsicsnak, és ez az egész azonra igaz, tényleg ilyen földön túli, úgymond ilyen Jordan-szerű szinten kell játszani egy-egy adott meccsen, és akkor nyerhetnek akár simán is, de általában még akkor is ilyen éppen, hogy
és ez a holtfáradt Doncsics most a Celtics ellen, az azonnal meg is bosszulta magát, mert...
Ja, persze, tehát ha neki gyenge meccs van, akkor game over automatikusan. Igen. Főleg most nyilván a hiányzókat, tehát a csapat 5 legjobb játékosából szerintem 3 hiányzik, de minimum 2, és a legjobb 6-ból egyértelműen 3. Szóval nyilván ilyenkor. Meg hát, mivel hogy pont a 3 legjobb védőd is hiányzik egyben, nem nagyon ad hibázási lehetőséget. Tehát ha egy gyenge dobóforma van, akkor gyakorlatilag game over.
Ez pedig az alapszakaszban kifejezetten problémásan hangzik egyébként. Ez még a playoffban hangzik kevésbé problémásan, amit most mondtunk, ez a durva. Na de akkor én már 2 előttem, úgyhogy neked jöhet a 3.
Igen, én a Pacers-t figyelem, és hogy ennyire jó, én azt várom, hogy akkor a nyaruk is egy nagyon-nagyon mozgalmas nyár lesz, ugye max helyük lehet, és elég komoly játékosokra lehet potenciálisan esélyük. Ugye Jeremy Grant, ha jól emlékszem, kiléphet.
Igen, megteheti.
Middleton is kiléphet, ugye?
De
Middleton. És akire viszont szerintem lehet, hogy rábombáznák, ha nem is a maxot, de egy brutális szerződés, a Cam Johnson.
Hát igen, és azt aztán megtartaná-e a Phoenix?
Nagyon-nagyon jó restricted. Hát. Valószínűleg igen. De a Pacers biztos, hogy aktív lesz ezen a nyáron. És amúgy engem azt se lepne meg ezzel a ponttól, hogyha újra egymásba szeretnének a franchise és Miles Turner.
Muszáj ne alag, hogy idehoznom az egyik pontomat, amit felírtam. Miles Turner vagy az Indytől, vagy valaki mástól 30 plusz milliós szerződést kap a nyáron.
Az nagyon-nagyon lehet, hogy revidiálom magam a love story-val, mert azért ez nagyon-nagyon drága. Első, meg második, meg sokadik randi lenne. Iszonyúan jól játszik idén, de 30 plusz millió basszus. Egy nem is free and D center él, mert ő inkább block and free center.
Aha, rim protection and free.
Rim protection and free. De abban nyilván nagyon jó, ebben a két dologban rohadt jó, de hát erre nem adhat szerintem a mai ligában sem, de hát a fene tudja.
Igen.
Mindig elég fiatal.
Jó nagy számot akartam bemondani, csak tényleg azt kellene megnéznünk, hogy vajon Miles Turnerért lesz-e verseny, és nekem meggyőződésem, hogy ismét megindul majd a verseny a rim protectionre képes, mozgékonyabb magasokért. És Miles Turner nem annyira mozgékony, de azért nem is egy Jonas Valanciunas.
Hát rim protectorként elképesztő viszont, igen. Tehát hogyha belegondolsz abba, hogy működik, és hogy kijelenthetjük, hogy lehet Brook Lopez köré egy bajnok csapatot építeni, nyilván ha van egy Giannis ott, tehát igen. A Pacersnek nem lesz Giannis, vagy a többi csapatnak nem lesz Giannis, de akkor is egy példa arra, hogy lehetséges, és hát Turner pontosan egy fiatalabb Brook Lopez, vagy egy jövőbeni Brook Lopez lehet, tehát azt gondolom, hogy ez nem rossz összehasonlítás neki.
Még egy fontos dolog, hogy a capnek a, hát most várhatóan lórugásszerű emelkedése, nem még ezen a nyáron, de ugye a következő években, mivel jön majd az új tévés szerződés, ez egy valamikor elkezdi majd éreztetni a hatását. Már szerintem, ha belegondolunk a Tyler Hero meg Jordan Poole hosszabbításokba, azért a mostani mércével mérve az tényleg a legeslegkedvezőbb kijövetel lenne, hogyha ez a szerződés megérné. De szerintem már benne volt az, hogy ez egy 5 éves szerződés, és már nem lesz annyira sok pénz, vagy nem számít annyira soknak, amit kaptak majd 3-4 év múlva.
Igen, abszolút. Még nem tudjuk pontosan, mennyit fog felmenni, de az árnyal mindent. És most pont a Brook Lopez példánál maradva, ha jól emlékszem, ő olyan 10 éve kapta meg kb. Azt a 20 plusz milliós szerződését?
Az max volt, igen, akkor.
Ami akkor max volt. Tehát még ebből a szempontból is lehet, hogy nem annyira ördögtől való gondolat, hogy 30 millió kb. Turner barátunk.
Most átveszem én a kezdeményezést, mert tudom, hogy te jönnél, csak ezt úgy annyira együtt mondtuk, úgymond, vagy hasonlóan gondolkoztunk, de még maradnék az Indinél. Van 3 olyan csapat jelen pillanatban, aki rájátszást, automatikus rájátszást érő helyen áll, és azonnal elkezdenének versengeni azért a díjunkért, ami ugye a 68-as Bullsról kapta a nevét, ez a díj a legmeglepőbb playoffba jutó csapat, és ugye nem tudom, hogy kit választanánk most, de azt állítom, hogy bár mind a 3 csapat szerintem nem fluk, tehát hogy úgymond a New York az egy 50% körüli csapat, kicsit jobb, mint amire vártunk, az Indy pedig, meg a Kings főleg pedig jóval jobb, mint amit vártunk. De egyik sem lesz benne a top 6-ban keleten, illetve nyugaton a végelszámolásnál, szerintem mind a 3 play-inből juthat be a rájátszásba, ha bejut.
Tudok azonosulni ezzel gondolattal. Nyilván, ha nagyon cínikus lennék, akkor mondhatnám azt, hogy hú, Gábor, hát ez nagyon nagy jóslat, amikor ugye össze van tömörülve gyakorlatilag mind a 2 konferenciát, tehát nyilván erre abszolút reális esély van, de így, hogy 3 csapatot mondtál, az így szerintem tök oké. Kicsit most így, mintha visszaugrottam volna a háttékadásunkba, és úgy kritizálnám
ezt. Igen.
Jóslatot. Erre nem kapsz csak 2 pontot. Kb.
Értem. Nézd, azt tartom fontosnak megjegyezni, hogy a New York Knicks-nek a támadójátéka az egészen biztosan még Brunsonnal együtt is erőn felül történik. Ez a támadójáték elképesztően meglepő lenne számomra, főleg egy Thibodeau csapatnál, ha ki tudna tartani a szezon végén. A Pacers az a tipikus rohanó csapat, akik meglepték a ligát, lerohanták a ligát, de azért egyre jobban fogják tudni az ellenfelek az ő stílusokat hát kontrollálni, illetve felkészülni rá, és fiatal csapatról van szó. nem igazán hiszem el azt, például Mathurin is már beszéltünk róla, hogy visszaesőben, nem igazán hiszem azt, hogy a Pacers már most is csak hetedikek egyébként, úgyhogy nem voltam teljesen pontos, hogy ezt a szintet tudja tartani, és ugye a Kings szerintem a legnagyobb kérdőjel, akik azért nekik tényleg legitim jó dolgaik vannak, a védekezésük messze jobb, mint várható volt, de azért erre a támadójátékra szintén azt mondom, hogy nem fenntartható. És hogyha ez nem fenntartható, akkor mögöttük olyan jelöltek vannak, tehát mondom, hogy melyik négy csapat van mögöttük jelenleg, a Clippers, a Portland, a Phoenix és a Golden State. Tehát én ezért gondolom azt, hogy bár a Kings playoff csapatabbnak tűnik, mint a keleti két jelöltünk, de azért itt olyan csapatok állnak lesben a Kings mögött, akik szerintem sokkal stabilabbak lehetnek hosszú távon. Ezzel nem azt mondom, hogy a Kings nem jut rájátszásba, de szerintem nem lesz benne a top 6-ba.
Én nyilván a Kingsnek drukkolok, de ha most valaki egy pisztolyt a fejemhez fogna, és azt kérdezni, hogy a Kings bejut-e alanyi jogon, akkor azt mondanám, hogy nem. Azon egyszer okból kifolyólag, hogy ők sincsenek azért ilyen ultra jó formában, ugye 5-5 az elmúlt 10 meccsen, és igazából, ha lehet mondani, hogy ha van szerencséjük, akkor az, hogy a mögöttük lévő csapatok, ami ugye, ahogy mondta a Clippers, Trailblazers, Suns, mind a három ennél is rosszabb 10-es mérlegen van, 4-6, mindnek megvan a maga-maga oka. Ugye a Sunsnál a sérülések egyértelműen nem azt mondom, hogy lenullázták, de visszavetették erősen a csapatot. Nagyon durva, hogy még mindig plusz 2,3-as net ratingjük van, és 20-19-es mérleg jár ez. Tehát ebből is azért látszik, hogy náluk tényleg itt most az egészség az, ami igen, a legfontosabb. A Trailblazers meg ugye nagyon jól kezdett, de nyilván náluk is azért megjósoltuk, hogy nem álljunk meg, lassítsunk egy picit. Nem lesz az ilyen egyszerű történet, és hát nyilván most már ők is azért egy nullás net rating felé közelednek.
De cserében Lillard teljesen a kertek alatt egy MVP közeli szezont hoz.
Igen, és itt nyilván azt hozzá kell tenni, hogy ha megnézitek a net ratingeket, a teljesen őrület, tehát hogy a 13. csapatnak is mínusz 1.0-as az OKC-nek, egy Minnesota-nak mínusz 0.9-es, tehát majdnem net neutrál egy csomó csapat, egészen ha lemész gyakorlatilag a Spurs-Rockets duóig, mindenki más, egy nem rossz kosárlabda csapat. És ezen gondolkodtam az adás előtt, hogy ezt mondjam el, de szerintem egyébként könnyen lehet, hogy tényleg ez az idei minden idők legkiegyenlítettebb nyugati konferenciája. Nem tudtam megnézni, ugye a net ratingeket visszamenőleg, borzasztó sok munka lett volna, és nem is olyan egyszerű elővenni. Nem egy prediction gyakorlatilag, de végül is lehet az is, és akkor ide citáltjuk, hogy szerintem a playoffban sem fogjuk nagyon tudni, hogy merre hány méter, és az alapszakasz az pedig egészen elképesztő idén eddig. Nyilván ebben az is benne, hogy nincsen extra kiemelkedő csapat, de az is, hogy most nagyon-nagyon sok átlagnál jobb, vagy akár jó csapat is van, amely persze nem kiemelkedő, de szerintem ez is egy nagyon-nagyon érdekes.
Nagyon mély nyugat, így van. Tehát nem találunk igazán elit teljesítményeket, az keleten van, a keleti top 5, az kiemelkedik, ugye. És nem azt mondom, hogy az egész ligából, de azért a keleti top 5-nél érzünk némi dominanciát a konferencián belül. Itt a nyugaton meg pont az van, amit mondasz. Nagy mélységet érzünk, és nagy-nagy katyvaszt. Bár még megkockáztattam ugye, hogy a Denver és a Memphis azért ebből majd ki tud tűnni. Előtted itt egy jóslatodat, vagy?
Igen, ja. Így meggyőztem saját magam, hogy bár gondolkodtam az adás előtt erről, hogy beszéljünk erről, de nem tudtam, hogy ezt milyen jóslat köré fűzem fel, de végülis lehet ez a jóslat. De hát, ha Pándigeri barátunk majd egy mérőszámmal ebben segít, hogyha meghallgatja az adást, és ez így le is tudjuk ellenőrizni, hogy visszajelezze felénk, vagy nem. Lehet, hogy le lesz maradva szegény pár héttel, de ha mégsem is hallja, akkor kérünk szépen egy mérőszámot, ami bebizonyítja, hogy ez minden idők legsűrűbb nyugati alapszakasz eddig. Köszönöm szépen.
Jó, akkor viszont én más vizekre elveznék. Én azt állítom, és szerintem elfele mutat minden jel, de azért nem tudhatjuk biztosra, szóval nem lesz lockout. És azért gondolom ezt elsősorban, mert az elmúlt lockoutok tapasztalata, és az elmúlt 10 év tapasztalata is azt mutatja, hogy az senkinek nem jó, különösen a játékosoknak nem egyébként. Egyrészt, másrészt pedig, bár rengeteg vitás kérdés van, de semmelyik nem tűnik olyannak, ami deal breaker. Tehát legalább ebben a mostani felállásban és a mostani hírek alapján, ugye az egyik, amit valamiért nagyon berögződött a tulajok egy részének, hogy legyen egy úgynevezett upper spending limit, ami nem egyenlő a hard cap-pel, hanem a luxusadó határon túl is egy olyan legfelső költési limit, amit már nem lehet túllépni. szerintem gyakorlatilag a Nets és a Golden State Warriors miatt szerintem nevetséges teljesen, de nagyon úgy tűnik, hogy elég sok tulaj akarja, úgyhogy ezt majdnem biztos, hogy bevezetik. Én nagyon szeretem, ahogy az NBA alakítgatja a CBA-t, ez egy olyan művelet lesz, amit nem szeretek majd annyira, de ettől függetlenül azért ez nem fogja megrázni a ligát, vagy semmi ilyesmi, hogy ne lehessen bevezetni, tehát hogy valamilyen megoldást ki fognak találni, és a hírek szerint ez az egyetlen, ami nem igazán tudnak még megegyezni. Ha ez így van, akkor biztos vagyok benne, hogy nem lesz lockout.
Érdekes. Én most arra szavaznék, hogy lesz, de nyilván ez elég nagy részt még találgatás. Nagyon-nagyon kíváncsian várom minden esetre, és hazudnék, azt mondanám, hogy nem tehetne jót egy lockout. Ha arra gondolok, hogy hogyan lehetne még jobbá tenni a játékot, és most ugye erről nagyon sokat beszélgetnek az elmúlt hetekben, hogy olyan szintekbe ért a támadójáték, ami már azt az NBA experience-t, a nézői élvezetet befolyásolja negatívan. Én ezzel mondjuk így nem értek egyet, de ha lehetne valahol előre lépni, és esetleg akár változtatni is bizonyos dolgokon, az esetleg a szabályok még szigorúbban történő betartása, főleg itt a lépéshibára gondolok, illetve arra, hogy a borítást mennyire fújják be, illetve hogy a mozgózárásokat. Ugye ennek miközben van a TVD-hez, hogyha kijönnek esetleg olyan számok majd, amik azt bizonyítják, hogy igenis átestünk a ló túloldalára, és túl támadó a jelenlegi NBA, illetve fogalmazunk úgy, hogy túlságosan kevéssé védekező, és nem kapnak ténylegesen esélyt a védelmek,
a védők maguk.
A védők, illetve a védekezésért felelős edzők, akkor ez is egy szempont lehet majd, és nem tudom, hogy a játékosok egyébként hogy állnak ez a kérdéshez tényleg, és ők mind gondolnak, annyira szívesen meghallgattam őket, hogy ők úgy érzik el, hogy ez minden idők legjobb NBA-je, az átlagos készségek most a legerősebbek, most a legnagyobb a merítés. Valószínűleg ezekre azt mondanák, hogy igen, de lehet, hogy lenne köztük is olyan, aki azt mondaná, hogy hát azért lehetne jobb egyensúly valahogy, és nyilván főleg a védekező játékosok mondanak ezt a
szempontból. Hát igen, de talán nem csak. Tehát én szerintem nagyon érdekes gondolat olyan szempontból is, hogy nyilván van itt egy olyan szabályváltoztatás, amit én ezer éve mondok, hogy valamit ezzel is kéne kezdeni, hogy amikor a védő hátrál, és mindent elkövetsz, hogy elkerülje az ütközést, az legyen már egy non, tehát egy nem fújás. Az ne legyen már védőfalt, mert például ez az egyik legidegesítőbb dolog számomra, hogy ki lehet úgy is harcolni faltot, és falttal együtt bedobni egy kosarat, hogy a védő teljes erőből teper hátra, és mindent elkövetsz, hogy elkerülje az ütközést, csak a támadó gyakorlatilag előre vetődik, és ugye a sima dobásoknál ezt a szabályt meghozták, hogy aki előre vetődve dob, az ne harcolhasson ki faltot, de a betöréseknél ezt a szabályt nem tartják be, vagy nem hozták meg. Nem tudom egyébként, hogy vonatkozik-e az a szabály erre is. Minden esetre éppen ezért van az, hogy a betörések egyszerűen hiperhatékonyak, és Bucks-szerű védekezést kell csinálnod, hogy ezt valahogy elvedd.
Igen, ugye ez a Trae Young szabály, amit ugye 2 éve hoztak, és akkor nagyon keményen elkezdték ugye a Trae-n is használni. Aztán le is csendesedett kicsit a fújással a bíróknak ebből a szempontból, mármint vagy felerősödött újra, ahonnan nézed.
Nem annyira használják most már a játékosok ezt az előre.
Nem olyan frekventáltan az így van. Tehát például ugye régen egy Harden vagy akár egy Embiid is sokkal nagyobb frekvenciával csinált olyanokat, hogy konkrétan, ahogy mondtad, mentek a védő után, és keresték a kontaktot úgy is, hogy az nem az egyenes út volt a gyűrű felé. Most már azért ebből kevesebb van valamennyire, még mindig nyilván nagyon jól ki tudják használni ugye a fő erősségeket, ami tényleg ez, hogy nagyon jó érzékkel faltoltatják magukat. Harden nem csak pofátlan volt fénykorában, hanem nyilván azért állt oda, mint olyan 11-szer a büntető vonalra, mert 6 hetet kiharcolt teljesen legit módon, csak ő még arra egy 3-4-et még pofátlanul minden meccsen rátett.
Na jó, csak ezt a szabályt nem azért hozták, amiről most beszélünk, hogy a betöréseknél harcol ki valaki, hanem azért, hogy a Harden álló helyzetből harcolta ezeket ki. Tehát ugye
gyakorlatilag igen.
Állt egy helyben, és beleugrott a védőbe, és egy dobásnál, akár a tripla vonal mögül. De amit én mondok, az az, hogy ezt sokkal jobban kellene alkalmazni a betöréseknél is, mert nem kell feltétlenül támadó falt, hogyha megy a támadó, mint az állat, és előre vetődik. Értem, hogy az lehet valamennyire az ígyszer útja, de hogyha a védőn látszik, hogy mindent elkövet, hogy azt elkerülje, akkor ez legyen egy nem fújás.
És nyilván nem arról van szó, hogy anyukó például egy LeBron direkt azért keres a védőt, hogy ugye megakadályozza a blokk kísérletet. Tehát azért keresed meg sokszor a kontaktot, mert akkor te irányítod azt, hogy onnantól hogyan ugrik fel a védő, és mit csinál. ugye ebben LeBron zseniális, de ugye Giannis is ebben nagyon jó, nyilván Luka is, tehát a nehezebb jó labdakezelő wingek, azok ezt megcsinálják, hogy azért keresik meg először a védőt kontakttal, hogy ők irányítsák azt, hogy mikor és hogyan ugrik. És ebből nyilván elég sok end van is jön, de nyilván te nem feltétlenül erről beszélsz, hanem amikor...
Van, amikor teper hátra a védő.
Igen.
Amikor hátrál minden erejével.
Abszolút értelek.
Jó, akkor te jössz, kérlek mondj egy top jóslatot 2023-ra.
Igen, a legérdekesebb dolog, és majd nyilván erről lesz egy mesénk is, meg persze egy külön adás majd, hogy ki lehet a legjobb játékos, akit elcserélnek a deadline ideje alatt, és nekem van egy elég őrült tippem, és azt mondom, hogy ez vagy Trae Young, vagy Bradley Beal lesz. De ez már tényleg ilyen kicsit ilyen outside of the box gondolkodás.
Ez nekem is őrült tippnek hangzik inkább, igen. Viszont akkor kérlek, indokold meg, hogy miért látod hirtelen, mind a két esetben nagyon hirtelen beütni ezt a szituációt. Ugye azt gondolom, hogy jól láthatóan mindkét esetben az kell, hogy a trade deadline előtt minimum egy-két héttel valamelyikük bejelentse, hogy szeretne elmenni, mert máskülönben nyilván nem fogják elcserélni.
Igen. Trénél szerintem nem kell nagyon megmagyarázni, ugye ha most megtörténne valami ilyesmi egy hónap múlva, akkor azt mondanák, hogy a jelek ott voltak a falon, ugye, ahogy kint szokták mondani. Signs were on the wall, mert igenis vannak jelek. Nem tetszik szerintem Trének az, hogy ő picit elnyomva érzi magát, hogy sokan úgy gondolják hirtelen, hogy nem is biztos, hogy ő a legjobb hátvéd a csapatban. Nyilván az, hogy borzasztóan játszik, az nem segít, de az értéke azért nem ment le. A Hawks pedig egy olyan csapat jelenleg, és a vezetőség biztos, hogy benne, hogy elgondolkodik azon, hogy két évvel ezelőtti, vagy másfél évvel ezelőtti csoda futáshoz képest, amikor azt gondolták, hogy ó, hát mi vagyunk a legfiatalabb csapat, miénk a jövő, és mi is ezt gondoltuk egy szinten, hogyha emlékszel.
Hogyne.
Nagyon sokat fordult a világ azóta, és nem azt mondom, hogy már nem szeretik trade, nem látnak annyit bele, nyilván odaadtak neki egy szupermaxot. Viszont az igazság, hogy az már jogosan felmerült bennük, hogy tudnak-e köré építeni egy potenciális jövőbeni bajnokcsapatot, és nyilván, ahogy mondtad, ettől ők még nem fogják megpróbálni elcserélni, viszont ha ez találkozik azzal, hogy Trae mond valamit, vagy említ valamit, akkor szerintem igenis körbe telefonálnak minimum, és megnézik, hogy hol van jelen pillanatban Trae Young értéke.
Ha már így említetted, és ezt fel se írtam, csak hogy szerintem az egyik legnagyobb név, aki most csapatot cserélhet, az bizony John Collins lehet, és pont erre akarok rácsatlakozni, hogy azért nem így dőlne el először a dominó, szerintem még ha cserét kérne Trae, akkor is azt mondanák neki a vezetőség, hogy várjál egy évet, most még nézzük meg, a John Collins cserében most szinte biztos vagyok. Az Atlanta Hawks azzal szívta meg ezt az egész John Collins szituációt, hogyha ők egy Trae Young köré épülő pick and roll offense-re vágytak, amihez Capella kell inkább, akkor hamarabb el kellett volna őt cserélni. Mert most az értéke sincs magasan, miközben egy éve, vagy két éve, amikor volt az összeveszés és a nem szerződés hosszabbítás, hát akkor sokkal magasabban volt John Collins értéke. Ugye most gyakorlatilag, ha valaki el van nyomva abba a csapatba, az ő. Nem arról van szó, hogy ő hirtelen rosszabb játékos lett. Sőt, majd a legjobb védők adásnál már most tudom, hogy az 50-es valahányos listám végén megemlítem, mert gyakorlatilag a defensive stoppernek használják most a Hawksnál, és elképesztő, hogy mekkorát fejlődött ebben az egy tekintetben. Na most a lényeg az John Collins-szal kapcsolatban, hogy ő lesz az első ilyen áldozati bárány azért, hogy a Hawks végre jól körülépítse, most már Trae Youngot is Murrayt, és ahhoz pedig shooting kell majd. Azt gondolom, hogy a Hawks éppen ezért akár áron alul is, vagy a tavalyi fogalmainkhoz képest bőven áron alul is eladhatja John Collins-t, és szerintem egy élelmes, akár élcsapat erre lecsaphat. Nagyon adnám azt, hogyha tudom, hogy ez kicsit fájdalmas, de a Steven Adams kísérletet egy idő után muszáj lesz befejezni Memphisben. Már ez nem kísérlet, csak egyszerűen az emberünk az 50% alatt büntetőzik. És szóval, hogy van egy olyan határ, ami után már árt. A playoffba tudjuk, hogy árt a támadójátéknak, de már az alapszakaszba is. És elképesztően megnézném John Collins-t és JJJ-t együtt. Tehát az egy egészen frenetikus párosítás lenne. Na mindegy, ezt csak így hozzáteszem. Mondok akkor én is egyet, megint.
Megölözhetlek egy keresztkérdéssel?
Na, jó.
Szinte biztos vagyok abban, hogy neked is az egyik jóslatod az, hogy lesz egy csapat, amelyik meglehetősen agresszíven megint úgymond vesztesre cseréli magát.
Yes, van egy ilyenem, igen.
Úgyhogy kérdés csak az, hogy a potenciális jelöltek közül mert ugye én is hoztam egy ilyet, potenciálisan négy, de ha nagyon bele akarom magyarázni, több ilyen gála is lehet. Nyilvánvalóan az egyik a kedvenced, ugye a Raptors.
Így van, a másik a Bulls.
A másik a Bulls, tehát ezt is nagyon-nagyon egyszerű beazonosítani.
A harmadik a Jazz.
Így van, a Jazz a harmadik. És szerintem a negyedik az OKC, de az OKC-nél az a bajom, hogy ők mit tudnak csinálni, hogy rosszabbak legyenek. Tehát nyilván nem fogod elcserélni Shy-t. Az OKC-ba úgy építették fel ezt a csapatot, hogy ők egyszerűen már annyira együtt játszanak olyan, most már tényleg egy pár éve, és lendületesek fiatalok, nekik kijönnek ezek a dominás meccsek időnként. Meg ugye Shy annyira konzisztensen nagyon jó. Uh-huh. Ők szerintem nem tudnak mit csinálni. A Jazz nyilvánvalóan sokkal érdekesebb, és ők már azért, hogy van egy 49 pont méretű problémájuk, ugye Markkanennel. Ha úgy gondolod, hogy ő sztár lehet, ugye 25 éves, kb. 25, ugye?
25 vagy 26, igen, de mindjárt
25 megnézem. 25-26, ha úgy gondolod, hogy sztár lehet, akkor milyen fenért cserélnéd el egy magas pikre? Akkor inkább megpróbálom kiültetni, nem? Viszont a Raptors az így fel van építve arra, hogy szétszedjük végre, és...
Még nem is kell annyira szétszedni, elég egy tavalyi Indiánát tolni, ezt komolyan mondom. Tehát elcserélt Fred VanVleetet, ez az, amit felírtam, szerintem meg fogja húzni Ujiri, mert egyszerűen olyan történelmi lehetőség ez, és én őt úgy ismerem, hogy ő tud tökös lenni, de kicsit félek attól, hogy ugye ez az egész Raptors culture, tehát az a kultúra, amit felépített, annak maguk ezek a játékosaik és a részei, és szerintem nem fogja Siakamot elcserélni, mert nem adnak neki elég értéket érte. Viszont Fred VanVleetet és Gary Trent Jr.-t minden további nélkül elcserélné. Meglátjuk, tehát Fred is ugye már ilyen tiszteletbeli Raptor, meg mi építettük fel, és valószínűleg ő is így érez, hiszen gyakorlatilag egy draftolatlan játékosként éppen, hogy bekerült a csapatba, és aztán évről évre lett beépítve. Azt hiszem, hogy örökké hálás marad a Raptorsnak szintén, tehát ő maga sem kér majd cserét, de azért ez egy történelmi lehetőség. Siakamot március-áprilisban ki lehet ültetni. Ennyit ki fog bírni Siakam, viszont ha ennek az az eredménye, hogy most még egy nagyon jó prospekt érkezik, és Siakamot akár nyáron is el lehet adni, vagy akár nem kell, mert Wembanyama beesik, akkor nem kell eladni. Értitek, mit mondok? Hogy a Raptorsnak szerintem elég egy Indiánát húznia, nem kell feltétlenül teljes teardown, és szerintem ez túl nagy lehetőség, hogy ne éljenek vele.
Én is nagyon remélem, hogy meglépitek, bár nem fogok még legalább 2 évig, de lehet, hogy 3 évig lemondani Scottie Barnes-ról. Nyilván az idei szezonja azért csalódás, a második éve, nem kérdés. Mind a kettőnk számára, de akkor is egy olyan talentnek tartom, aki idővel franchise sorsfordító lehet, egyszerűen hosszabb lesz neki ez a fejlődési görbe, ugye nem mindenki LeBron James. Hogyha telefonálnak Siakamért, meghallgatok mindenkit, tehát az nem kérdés, mert az ő értéke most tényleg, tehát sose lesz magasabban szerintem az értéke, mint most.
Szerintem most egy Ujiri simán mondhatja azt, hogy figyú, szerinted jelenleg Siakam vagy Gobert a jobb játékos?
Mert... Ja, hát szóval az, nem ügyes ki, ez fel sem erül.
Na ez az, érted, csak az hogy Gobertért milyen értelmi csomag ment.
Ja, értem, mit mondasz, persze.
Tehát,
persze,
hogy
mondjuk egy nyilván azt fogom mondani, másik James, figyelj, azért, mert a Minnesota idióta volt, ne várd el, hogy...
Igen, csak azért ez már nagyon jó tárgyalási kiinduló alap.
Egyébként igen, nem rossz. Biztos, hogy minimum 2 nagyon jó future, elsőkörös, és még swap, és egy jó fiatal, tehát...
Hát itt kezdődik, szerintem ez a minimum, a nagyon minimum, amit elfogadnának Siakamért, de Fred VanVleetet meg is kellene majd hosszabbítani, ugye, majd lejár a szerződése. Jaj,
hát most Freddy megjelen, például nem biztos, hogy ér egy elsőkörös. És akkor, hogyha már picit egy átvezethetjük egy ügyes átvezetéssel a Bulls-ra, sokkal inkább adnék most egy elsőköröst Caruso-ért, mint Freddyért, nem kérdés.
Hát ez erős. Mármint én mindenképpen adnék egy elsőköröst Caruso-ért, de Fred VanVleet biztos, hogy ér egy elsőköröst most.
Ér, igen, az alapján nyilván, amit tudunk. Tehát, hogy 28 éves még mindig öreg. Tudjuk, hogy egy nagyon jó védő, nagyon jó free and D irányító. Tehát például egy Mavericks-be világi fit lenne egy Freddy VanVleet, de ugyanakkor meg nagyon nem jó ez a szezonja, és már ugye tavalyi szezonja se volt annyira nagyon extra, jól emlékszem, ugye?
Hát figyelj, All-Star lett azért, olyan rossz nem lett az a szezon.
Nem volt rossz, igen, mondjuk, de...
Attól függ, hova helyezed a mércét. Én szerintem az, hogy All-Star lett tavaly, az azt mutatja, hogy azért az egy korrekt szezon volt.
Igen, bár sokan mondták, ugye, hogy azért nem teljesen megérdemelten gondolták azt az All-Star szezont.
De mondhatjuk, hogy All-Star szinten teljesített még akkor is, hogyha nem volt annyira megérdemelt.
Nyilván igen, tehát a borderline szinten volt, ez biztos. Voltak nagyon-nagyon jó, tényleg akár ilyen sztárra is hajozó hetei, meg pár hónapja. Mindenesetre én az ő legjobb szerepét azt nyilván a bajnoki futás alatt láttam és látom. Tehát ahogy ő akkor védekezett, és ezeket a jó időben jövő, ugye timely hármasokat elsülyeztette, az neki az igazi értéke, és nem pedig az. Hát ha ő tőle várat, hogy 20 plusz pontot átlagoljon, akkor valami nem stimmel a csapattal.
Igen, vagy úgy in general a playmakinget tőle várod, akkor az. Hát nem is, most már gyakorlatilag mindenki álljon félre, és Siakam kezébe a labda, lassan itt tartunk.
Így van.
Na de beszéljünk a Bullsról, mert akkor ezek szerint te meg őket írtad föl.
Egyszer a Raptors is felírtam, és nagyon szeretném, hogy a Raptors legyen az, de ha tippelnem kéne, lehet, hogy a Bulls mondanám, igen, mert a Raptorsnál szerintem túl sok olyan faktor van, ami miatt Masai mondhatja azt magának, hogy nem, ez nem egy jó szezon, de nem fogom ezt felrobbantani, mert egyébként csak egy nagyon jó játékosra van szükségünk, és még van időnk várni erre a játékosra. Tehát,
sajnos tényleg mondhatja ezt, így van.
Igen, és tényleg mondhatja ezt, így van. És azt is mondhatja, hogy figyelj, Freddy, nem probléma nekem, hogy rossz szezonod volt, olcsóban tudlak itt tartani, spórolunk rajtad, minek engedjem most el, minek cseréljem el, ha meg tudjuk hosszabbítani olcsóban, és akkor majd újra jól fog játszani jövőre, és még akkor is 29, vagy max. 30 éves lesz, hogyha már akkor épp betölti. A Bullsnál viszont nem nagyon tudod ilyen déli bábba kergetni, igen, magad.
Beleringatni magad ezekbe, igen.
Magad ebbe, mert ugye de már 30 felett van, de már 30 felett van.
Hát nem kevéssel.
Nem kevéssel.
Azt hiszem 32, de majd
dolgozom. Igen.
Egyébként megnéztem neked Lauri Markkanent is, és 25 éves.
25, akkor jól mondtam, igen. Hát az nagyon jó, mert a tényleg a jazznél az nehéz, rohadt nehéz kérdés. Tehát, de valószínűleg én is halnék most már, hogy megtartsam. Na mindegy, a jazz.
DeRozan 33.
33, azt is eltaláltam nagyjából. Ugye ilyenkor segít, ha azt mondod eleve, hogy hát 32-3, és akkor már van két esélyt, tudod.
Igen.
Ezért mondtam Markkanen is 25-26-ot.
De DeRozan pont nem fogják elcserélni. Az a helyzet, hogy szerintem neki most az értéke a piacon, amit reálisan elkérhetsz, az túl magas ahhoz, hogy egy 33 éves DeRozanért valaki cseréljen. Talán ez nyáron jobban megtörténhet.
Szerinted milyen értéket kérte reálisan érte? Én szerintem nem nagyon kéretszel érte három első köröst, meg egy szerződést.
Hát három első körös, meg egy szerződés, az még csak a Drew Holiday érték. Hát annyit biztos elkérhetsz érte.
Én nem tudom. Hát lehet, hogy ők azt gondolják, hogy elkérhetnek, de hiába a DeMar reneszánsz, amit az elmúlt két évben láttunk, és a Jordani midrange-ezés, szerintem senki nem gondolja a pillanatban DeMarra úgy, hogy ő fog minket a bajnoki címhez segíteni. Szerintem egy GM se gondolja azt, hogy ő a következő Kawhi Leonard.
De akkor érted, tehát itt az a baj, hogy te most csak a kereslet oldaláról nézed, de ott a kínálat oldaláról viszont a Bulls az nyugodtan érvelhet azzal, hogy minimum ezt meg kell, hogy kapja, és éppen ezért nem fogja
nincsenek
elcserélni.
A piacon dúskáló potenciális különbséget jelentő játékosok, az biztos.
Igen. Úgyhogy...
Jó, értem. De minden esetre őszintén, hogyha én ajánlanék bármit, de már értem, én egy első köröst adnék, meg mondjuk két rövid szerződéssel ennek az a játékost.
Ja.
Nyilván azt mondják, hogy szevasz, de én biztos, hogy nem adnék többet, de már én.
Megértelek, viszont azért a Bulls szét lehet úgy is bombázni, hogyha a szerződés hosszabbítás előtt álló Vucevicet elcseréled, illetve ugye Zach LaVine is kérdéses.
Hát Zach LaVine, azt nem tudom milyen, az a baj, az már nem kérdés, az egy felkiáltója. Az a hajó elment szerintem.
Figyelj, most vannak jobb meccsei, látszik, hogy a sérüléséből azért kezd visszatérni, hogyha ezt...
Ilyetve nem, hát figyelj, rövidebb szerződésre mindig el lehet cserélni. Tehát szerintem Zach LaVine-t oda lehet adni most a Mavericksnek például.
Tim Hardaway Jr.
Dinwiddie-ért, vagy Tim Hardaway Jr.-ért, és annyi. És azt mondod, hogy lerövidítetted a... Mennyi, 5 évre van még, azt hiszem, szerződése?
Igen, hát most már 4,5.
Tehát ezt meg tudod tenni, de hogy te kapjál érte első köröseket, dehogy is, miért, hogyan?
Hát azért én azt gondolom, hogy a végső soron, ha lenne egy ilyen Mavs csere, abban a Mavs egy első köröst biztos, hogy beleadna.
Hát ez a baj, hogy szerintem is igazad van, de már azt is túlfizetésnek tartanám, és nem újonganék, megmondom az őszintét.
Na jó, mondok egy olyat, hogy, és ez abból következik, hogy megint ugye emlegettem Dangonékat, meghallgattam ezt a bizonyos adást, amiben a díjakról beszéltek, és ugye az évvédője díjat úgy kezdték, hogy hát Jaren Jackson Jr. még nem játszott eleget, és ezért ő még nincs benne a beszélgetésben. De azért tudod, így utaltak rá, hogy egészen elképesztők a védőstatjai. Na megnéztem, ezek alapján nem is nagy jóslat, mert most jelen pillanatban úgy tűnik, hogy a domináns védőcsapat Bucks ugye kicsit összeesett, tehát a Brook Lopez meg Giannis narratíva meggyengül, Draymond Green már felmerül, mint évvédője, pedig idén azért gyengébb az idénye, és ez vonatkozik a Golden State Warriors-ra is, és nem vagyunk tele jelöltekkel, nem vagyunk tele, OG Anunoby a 15. Raptors védekezésből nem lesz évvédője, viszont elérkezik az idő, amikor Jaren Jackson Jr. már eleget játszik, ezt szerintem egyébként megjegyzem, hogy egy két héten belül elérkezhet. És hogyha ez megtörténik, akkor ő szerintem olyan szinten kiemelkedik majd a mezőnyből, hogy egy nagyon egyértelmű szavazással ő lesz a Defensive Player of the Year. Annak ellenére, hogy szerintem ez az elismerés, ami az évek során jön az évvédői jelölteknél, és amiért Smart konkrétan egy életműdíjat kapott, ez még nincs meg neki annyira, de szerintem észre fogják venni az emberek, hogy idén dominánsan, kiemelkedően ő a legjobb védő. Úgyhogy ő lesz az évvédője, és egy nagyon egyértelmű szavazással.
Például, ha Impactet nézzük, nehéz vele vitatkozni, ugye, mert tavaly ott volt ha nem is az esélyesek között, de lehet, hogy az sem túlzás, hogy az esélyesek között is ott volt. Nem emlékszem, végül top 5-be került szavazatok alapján?
Nem emlékszem pontosan, hogy tavaly top 5-ben volt-e, de tavaly már azért felmerült aktívan a neve, igen.
Emlékszem, hogy mi is beszéltünk róla sokat, meg láttam listákon is, igen. Idén pedig csatlakozik a tényleges elithez, és ugye ezt vártottam már a szezon előtt is. Nem véletlenül mondhat, hogy a Grizzlies ugye szenvedni fog, ami részben igaz is volt, de részben azért egész jól tudták helyettesíteni. Mindenesetre most válthat majd ilyen szintet védekezésben a Grizzlies. Nagyon úgy néz ki, hogy ezt most már látják a szakértők is nála, hogy ugye egy abszolút elite impact védő. Itt a kérdés tényleg az, hogy hány meccsnél mondják azt, hogy oké, akkor itt van film a tiéd. Segít a narratívájának az, hogy Bridges és Smart kijelenthetjük esélytelenek idén, tehát már most kiestek a Pixisből, én azt gondolom. Megkapta tavaly egy periméter játékos, most már nem kell nagyon odladni megint periméter játékosnak, úgyhogy minden amellett szól, hogy igen, ő ott lehet a végső 1-2 választás között, és hogyha elég meccset tud játszani, vagy innen mondjuk végigjátsza nagyjából az alapszakaszt, akkor lehet, hogy ez egy egyszerű döntés is lesz.
Azt hiszem, hogy te jössz, és még azt hiszem, mindkettőnknél van 3, bocsánat, ami még kiegészíteni itt a 10-es listát.
Igen, ez nem is egy jóslat, hanem tényleg ez már ilyen röhögjünk együtt a Wizardson, hogy folytatni fogják ezt gúnyosan ugye cikkekbe és fórumokon is ezt úgy hívják, ezt a middle build-nek. Középszerűségre, agresszíven, szinte törekedő olyan stratégiával rendelkező csapatokat, akik tényleg, mint hogyha az lenne minden vágyuk, hogy a középszerbe tartozzanak, és megint fognak valamit csinálni szerintem, amire majd itt csettintünk. Ugye a Bradley Beal hosszabbítás volt egy ilyen, a következő ilyen lépés, az szerintem Kyle Kuzma meghosszabbítása lehet majd.
Nem tudok vitatkozni, ez bizony benne van a pakliban.
Az úgy szerintem nagyon gyönyörűen.
Az kemény lenne. Ugye az merült fel, hogy elcserélik eddig, de hát nyilván azért, mert hogy nem biztos, hogy ezután a szezon után te akarod kiosztani a szerződést. Ha ezt is megcsinálja a Wizards, az nagyon kemény.
Szerintem meg fogja csinálni.
Hát ez tetszik. Akkor mondok én is egy ilyen kicsit szerződésest. A Lakers nyáron rámegy Irvingre, de az mégis marad Brooklynban. Hogy miért? Nyilván ez a két csapat, szerintem senki más fel sem fog merülni. Nyilván ezt megteszi a Lakers, csak hogy mivel LeBron James egy vagy két évre, akkor már tudni fogják, marad még Laker, ezért Irvingnek teljesen kizárt, hogy ennél hosszabb szerződést ajánlanának be. És ha Brooklyn úgy ítéli meg, mondjuk az idei szezonban eljutnak a második körig, és egy relatíve jól alakuló csapatot látunk, akik kicsit tud védekezni, és úgy érzik, van ebben még fantázia. Nos, a Brooklyn nem tudja sehogy se pótolni Irvinget. Magyarán, hogyha csak egy egyéves, vagy egy 1+1 éves szerződéssel kell versenyezni, azt a Brooklyn is be fogja ajánlani. És akkor szerintem Kyrie Irving nem megy el innen. Ezért gondolom ezt, mert persze, ha a Lakers beajánlana egy 4 éves szerződést Irvingnek, akkor nem kérdés, hogy átköltözik, de ez nem történik majd meg.
Egyetértek, én is nyilván itt kicsit csalunk is, mert persze az a kiinduló pont, hogy ki a franc akarja Irvinget. Irvinget a személyiséget ki akarja, mert nyilván az egy másik kérdés, hogy ki akarja Kyrie Irvinget a játékost. Az már egy sokkal népesebb tábor a második, de az sem olyan népes tábor, mint amennyire volt pár éve. Úgyhogy teljesen korrekt. Ha ő elkezd bízni Vonban, és Von tudja valamennyire kezelni őt, akkor lehet, hogy mind a ketten úgy fogják látni ezt, hogy figyeljen. Ez a szituáció, ami van itt nekünk, ebből lehet valami siker, és ez nem is kell szerintem döntőbe jutniok idén. Ha összejön egy konferencia döntő, szerintem nekik az már úgy nyilván csalódás, mert ugye azt mondod minden évben, hogy egy KD-vel nyerni kell, meg egy Kyrie Irving-el nyerni kell, de nem fognak feltétlenül robbantani ezért, hogyha ha csak nem akar ugye például KD megint cserét kérni. Úgyhogy ja, abszolút látom magam előtt.
Van egy ilyen, félig beszéltünk róla, azért hogy folytassam ezzel, Vucevic és Russell közül az egyiket még februárban elcseréli a csapata, a másikat pedig nem tartja meg nyáron. Ez kicsit ilyen brahis dolog, hogy így fogalmaztam meg, de én azt gondolom, hogy D'Angelo Russell és Nikola Vucevic is óriási jelölt arra, hogy megpróbálják elcserélni, és arra is óriási jelölt mind a kettő, hogy a nyáron a saját csapata ne akarjon vele hosszabbítani. Egyik vagy másik úgymond megtörténik, ezért osztottam így fel, csak ez egy ilyen, nem tudom, nem lehet róla sokat beszélni ték, de figyelemfelkeltő, hogy szerintem ennek a két játékosnak egyébként az ilyen max közeli szerződéses állapota az megszűnt az NBA-ben. A következő szerződésük az biztos, hogy nem, hát nem, hogy 30 milliós nem lesz, hanem 20 milliós se biztos.
Igen, szerintem ez jó.
Dobd be te is egyet, most már itt adásunk vége felé, még dobáljuk a maradékot.
Suns szerintem 23-ban, akár már februárban, de legkésőbb a nyáron nagyon-nagyon komoly dolgokat fog csinálni. Ugye az összes píkjük náluk van. Van egy, hát vagy szupersztárjuk, vagy ilyen borderline szupersztárjuk, aki most kezdi ugye majd a pík éveit Booker személyében. Van egy meghosszabbított fiatal centerjük, aki szerintem egy értékes trade chip, és egy új vezetőség, ugye új tulajdonosi kör, úgyhogy szerintem minden adott ahhoz, hogyha valaki elérhető lesz, valaki tényleg nagy név, akkor a Suns nagyon-nagyon erősen be fogja dobni magát, és simán látok magam előtt egy ilyen Gobert féle csomagot is akár, rengeteg.
Ha mégis elcserélné Pascal Siakamot a Toronto Raptors, akkor szerintem nekem nagyon erős a gyanúm, hogy a Suns lenne az egyik főjelölt.
Nagyon-nagyon érdekes destináció lehetne neki, abszolút.
Amit én bedobálnék, az egy, hát, nagyon, hogy is mondjam, csak nehezen tudok napirendre térni afölött, hogy egyszerre gondolom azt, hogy annak ellenére, hogy rengeteg a vevő és kevés az eladó, annak ellenére úgymond az eladók szeretnék lecsupaszítani a csapatukat, hogyha lehet, és most már mennének Wembanyamáért, és főleg itt az alsóbb régiókról beszélek, tehát az, hogy a Pistonsnak soha nem volt akkora érdeke elcserélni Bogdanovicsot, mint most. Most ezt úgy értsétek, hogy Jeremy Grant az elődje. Tudom, hogy Bogdanovics csak fél éve van ott, de hogy szerintem ezek meg fognak történni, még akkor is, hogyha egy kicsit áron alul, mert egy nagyon furcsa piaci helyzet van, de még ennél is fontosabb lesz a Detroitnak, hogy maximalizálja az esélyeit innentől. Kate Cunningham egész évre kiül, már önmagukban elég rosszak, Bogdanovics nélkül szinte meccset se fognak nyerni. Viszont van egy csapat, aki mindig más csinál, és ez pedig a San Antonio Spurs, és az én tékem az, hogy Pöltült nem cseréli el a Spurs, mert magasan tartják az értékét, ugye most két first-öt kérnek érte, ezt senki nem fogja odaadni, viszont mivel ő lejáró, ezért a Spurs fogja magát, és meg fogja hosszabbítani. Tehát nem, hogy nem cserélik el, hanem miután nem cserélték el, még hosszabbítanak is Pöltüllel. Persze egyébként ez nem rossz ötlet, hiszen nem kell neki nagyon nagy szerződést adni, úgyhogy továbbra is úgymond trade chipként is tekinthetsz rá ezzel a hosszabbításra, tehát nem azt mondom, hogy ez egy rossz ötlet, csak azt, hogy a Spurs az megint mindent máshogy fog csinálni.
Én teljes mértékben látom ezt is magam előtt, nyilván egy olyan franchise-ról beszélünk, amelyik hát most már eléggé magához ölelte azt, hogy építkezünk, és meglepően széles mosolyal az arcukon. Ugye Popot is, amikor látom nyilatkozni, nem azt látom rajta, hogy ő annyira szenved. Nyilván nála ugye ez a maró szarkazmus, az folyamatosan megvan, tehát nehéz esetleg alatta meglátni mondjuk egy rosszabb kedvet, de ő szerintem tök jól átlátja azt, hogy mi miért történik, és rendben van a franchise most azzal, hogy talentet kell gyűjteni. Nyilván, ha jönne ez az év, úgy, ahogy kell, most láttam egy nagyon vicces képet, a Vessel Emery kép, nem tudom, láttad-e, és így ráközelítenek, és akkor a Vem arca van ott. Térdrészen.
Nem láttam, de még így is jó, csak meséled.
Mészáros Peti barátunk, kollégánk posztolta a csoportba, komment formájában zseniális. A Spurs-re ez abszolút, abszolút jellemző az elmúlt években is, és egyetértek maximálisan.
Ha lesz csapat, amelyik nem ad el áron alul senkit, akkor az a Spurs, igen, ugye ezzel gyakorlatilag ezt mondtam. Zoli, még neked is maradt, hogyha minden igaz, egy vagy kettő.
Én arra tippelek, és azt is remélem, hogy Josh Green-t már akár meg tudjuk hosszabbítani most ezen a nyáron, és egy nagyon jó kis szerződésre, ami neki is jó, és nekünk is jó lesz, és nem kockáztatjuk meg azt, hogy egy brutális breakout 23-24-es szezont lehoz, és ebbe reménykedem is valamilyen szinten.
Hogy tanul a Mavs a Jalen Brunson sztoriból?
Igen, mert Josh Greenbe, ugye végig olyanokat olvastunk róla a nyáron, hogy úristen, nagyon jó, ez egy új játékos. Aztán az első meccsen ugye leírtam, hogy hát ez a szar, ugyanaz a szar Josh Green, ugyanaz a bátortalan szar Josh Green, mint előtte volt, és azóta elképesztő dolgokat mutatott, tehát lehozott tényleg olyan elit meccset, amit én tőle nem tudtam volna elképzelni az elmúlt egy év alapján, és ez ilyen sporadikus történet, hogy hol sikerül, hogy nem, és főleg nem, de amikor nem, amikor boxscore statjai nullák, akkor is nagyon értékes, és akkor is nagyon jó a pályán, és bőven-bőven pluszos impactja van, úgyhogy én nagyon remélem, hogy igen, hogy megúsztuk ezt a breakout évet, és most tudunk már vele hosszabbítani egy olyan szerződésre, ami talán nagyon picit kockázatos a Mavs-nek, de nagyon-nagyon megtérülhet. Tehát egy relatíve magas, mondjuk ilyen középmagas kockázat, és potenciálisan nagyon-nagyon magas megtérülés. Ez az, amit szeretnék.
A kedves hallgatóknak mondom, hogy értsétek, hogy ez azért hatték, mert pont az ilyen típusú játékosok nem hosszabbítanak soha. Tehát akik nem egyértelműen max játékosok, ők mindig magukra fogadnak. Tehát nagy szó lenne, nagyon, hogyha a Mavs hosszabbítanak. Igen,
viszont Josh-t, nagyon-nagyon szeretjük Josh-t, ugye szeretik a Mavs-nél, mi is szeretjük a szurkolók, Luka is nagyon szereti, szóval el tudom képzelni, hogy... És nyilván ő magára fogadna, tehát meg az ügynöke is azt mondaná, hogy figyelj, ne hülyeskedj. Idén már olyan dolgokat mutattunk, ezt összerakjuk jövőre, 75 meccsen.
Tehát ezért van az, amit mondtál a szerződéssel kapcsolatban, hogy a Mavericksnek fölé kell ajánlani a reális piaci értékének.
Hát igen, csak ugye most a reális piaci érték az most ilyen nehezen meghatározható jelenleg. Mert ha megnézed a boxscore statjait, azért ott nem látsz egy impact játékos, de közben meg a pályán meg impact játékosnak tűnik. Szóval ez egy ilyen
mondjuk egy
fura kettősség.
3 év 30 milliót vajon aláírna-e?
Ez egy nagyon jó kérdés, de én ezt beajánlanám most.
Aha. Gond nélkül értem.
Kérdés nélkül
jó, én csak bedobálom, ami pluszba maradt nálam, és ezeket direkt nem a 10-es listába írtam, mert ez straight up csak jóslás, de azért van ugye egy ilyen elmélet, hogy az NBA mindig úgy alakítja a draft sorsolást, és hogy beleszólnak. Ez igazából csak egy összeesküvés elmélet, kivéve annál a bizonyos Patrick Ewing draftnál, ahol az a hidegboríték cucc, az teljes mértékben hihetőnek tűnik a felvételek alapján is, de azért ez mégiscsak a 80-as években volt. Szóval, ha igaz lenne, hogy az NBA-nek van egy ilyen, mint amire így időnként rámutattak tőled, hogy a Memphis tankolt, újraindult, és akkor gyorsan megkapták Morantet, elvesztett Anthony Davis-t a New Orleans, gyorsan megkapták Zion-t, és így sorra-sorra tudnánk rámutatni egy pár ilyen dologra, de ez pont ugyanannyira lehet véletlen, mint nem, és abszolút nem hiszek ebben. De ha ezt a sémát folytatnám, akkor szerintem a Charlotte Hornets kapná Wembanyamát, és Scoot Henderson pedig a San Antonio Spurs. Tehát ezt jósolom, vagy inkább ilyen vicces jóslat ez, a Charlotte lesz az első a Latterin, és a San Antonio Spurs a második. És a másik, amit vagy az OKC csere irányítója lesz jövőre Westbrook vagy Kínába szerződik, szerintem ebben semmi hatték nincs.
Mondjuk ilyen nem annyira hatték, igen. Én Westbrook prediction nem hoztam most, viszont Wembanyama jóslatot igen, természetesen. És én a Pistonshoz várom és remélem is, és az a trió, az nekem a következő Oden, Brandon Roy, LaMarcus Aldridge trió lenne, csak egy még potensebb, még brutálisabb, ugye az vicces, hogy potenciálról beszélni, hogy emlékszünk Odennek arra a fotójára.
Jaj, Istenem, oké. Okay. Szóval, majd keresetek szóval utána, még... ha nem tudjátok. De ne, inkább ne.
Nem kell meggooglizni.
Nem.
Mi megtettük annó helyettetek. Szóval ez egy még fiatalabb, és még nagyobb potenciál a bíró. Tényleg egy esetleges dinasztia trió lenne. Úgyhogy én nagyon-nagyon szeretném a Pistonsba. Nyilván a Mavericksbe szeretném, de hát ez a 0%-es jó, sajnos, mivel bár top 4-es védettség a pikkünk, de
innen már nehéz lesz, igen.
Innen már nehéz lesz,
azt a tankot már nehéz lesz betolni. Jó, neked maradt-e még bármi esetleg?
Maradt még egy-kettő. Igazából ugye ez a Pistons, még az Jamal Murray prediction, hogy egy iszonyatos formába lendülést fogunk látni, nyilván ez is ilyen reménykedés. az All-Star szünet után ugye volt már fellángolása, és elképesztő jó teljesítményekre képes időnként, aztán ugye megy vissza a nihilbe. Hát ez nem annyira vészes jóslat szerintem, hogy SGA megnyeri a legtöbbet fejlődött játékos díjat, ez lehet, hogy már most igazából oda lehet neki adni. Vagy ő, vagy Haliburton szerintem.
Hát, vagy Markkanen.
Vagy Markkanen, tényleg igazad van, Markkanen egy nagyon-nagyon jó jelölt. Igen, akkor ők hárman.
Jó, akkor én azt gondolom, hogy az adásunk végére értünk, és reméljük, hogy sok érdekes ilyen jóslatot tudtunk nektek hozni. Erre is nyugodtan reagáljatok. Az előző adásunkra egyébként végtelen mennyiségű reakció érkezett. Nagyon szépen köszönjük. Én meg majd bocsánatot kérek valamikor Szabonisztól a jövőben. Azt szerintem erre is bőven fog, de nem csak azért, mert hogy amit mondtunk, azzal természetesen megint csak lehet vitatkozni, vagy elmondhatjátok azt is, hogyha valami tetszett. De hogyha van nektek jóslatotok, hát akkor nyugodtan írjátok akár az NBA Magyarország csoportba, akár, és érdemes követni minket Facebookon, a Rep City Keleten Nyugaton Facebook oldalra. És amit még szeretnék elmondani, az az, hogy akkor hamarosan tehát mailbag, vagyis Patreon postaláda, úgyhogy Patreonon jöhetnek a kérdések. Már van jó pár, de a következő napokban majd elkezdjük összeszedni őket, úgyhogy ha van még valakinek kérdése, az tegye fel. Ha már itt tartunk, nagyon szépen köszönjük, hogy ilyen sokan támogattok minket. Zoli, köszönöm szépen, hogy ma is velem tartottál.
Örülök, hogy itt lehettem, nagyon élveztem a mai adást, és alig várom, hogy folytassuk a jövő héttel. Lehet, hogy lesz egy overreaction, gondolom.
Nem, overekkel még azért óvatosan bánnék. Azt hiszem, hogy egy jó elsődleges másodéveseinkkel már régóta tartozunk. Úgyhogy...
Az nem rossz.
Igen.
Az nem rossz. Azt is alig várom. Örülök, hogy itt lehettem. Szia, Gábor, sziasztok.
Kedves hallgatók, jövünk tehát a jövő héten is, úgyhogy akkor is tartsatok velünk, addig is minden jót kívánunk. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton Közösség tagja.